A rövidség kedvére a protokoll nem mondom, mert szeretettel köszöntök mindenkit. Most már megjelentünk, hogy kérdő a literáti tanáról tényleg szigorú. De parancsol minden mindenkit, ha eljön az ideje. Tisztelt hallgatóság, aki jelentős könyvet akar méltatni, többszörösen nehéz helyzetben van, és sokszorosan, hogyha Kalasz László alapvető homiletikai könyvét, a gyülekezeti igeértetés elméletét szeretett méltatni. Ebben a könyvében ugyanis Kalasz László egy igen jelentőség teljes megállapítást tesz, és ezt ki is fejt a könyvének végén, azt mondja, a frázis nem csak logikai és stilisztikai, hanem erkölcsi hiba is. Márpedig a mű megjelentetésének a 100. évfordulóján alig kerülhető el, nem is fogom tudni elkerülni, hogy frázisokat mondja. Kérem előre a felmentést, mind a stilisztikai, logikai és frázis erkölcsi hibák alól. Mindjárt néhány frázist hasonlója. Miért nem olvasunk nagy könyveket? A felelet az, azért, mert nagy könyveket olvasunk. Az akadémiai és tudományos élet örökké visszatérő panasza lesz, főleg a szellemtudományok terén, hogy a nagy összefoglaló munkák, főleg, hogy ezeknek a munkáknak van történeti kitekintése, és ez a történeti kitekintés legalábbis Hegel óta kötelező szabvány minden tudományos munkában. Ha van ilyen, akkor az az olvasó számára sokszor kielégítő és megnyugtató forrásul szolgál, és eltereli a tájékozódót a szerző által hivatkozott munkák alaposabb megismerésétől. Mondok példát, ha tehát például a politika történeti klasszikus egy nagy munkát olvasunk, amely összefoglal, összegez, tételez, könnyen jutunk oda, hogy például az állam elmélet tekintetében elolvasunk egy 20. századi klasszikust, de kapott már nem olvassuk el, hiszen ez a nagy könyv nagyon szépen 10-20 oldalon összefoglalja számunkra, hogy mit is mondott Platon, hogyan értekezett a filozófiájának, például az államról. Miért nem olvasunk nagy könyveket? Nem nagy könyveket olvasunk. Alistair MacIntyre, a 20. század egyik legnagyobb filozófus, a filozófia története ezt a feszültséget háromféle tudás köré rendezi el, ismerjük a summázó tudást, a középkor nagy összefoglaló munkái summák voltak, ismerjük az újkor nagy törekvéseit, ez az úgynevezett enciklopédikus tudás volt, és Nietzsche óta legalábbis tudunk genealogikus tudásról is. Ezeknek a küzdelme, feszültsége veti föl újra meg újra ezt a panaszt, mondom tehát a frázist, azért nem olvasunk nagy könyveket, mert nagy könyveket olvasunk. Remélem majd a eladások végén sikerül a hallgatóságot meggyőzni arról, hogy azért Kalasz a nagy könyvét is értelmesen olvasni, és ha elolvasta, az majd utána az összes többi nagy könyvet is elolvassa, nagy szerzőt is, akikre Kalasz László hivatkozik. A másik frázis az munkája kapcsán, hogy olvasókönyv. Azért hozom ezt ide, mert ennek valamiképpen egy diákkori megsejtése vezetett el engem és néhány teológus hallgató társamat ahhoz, hogy Kalasz munkáját elolvassuk. Nem mondom, hogy az 1970-es évek végén tilalmas volt olvasni a gyülekezet igeértetés és elmélet a című munkát, ha lementünk a könyvtárba, kiadták azt nekünk, de nem volt tankönyv. Helyette rövid kivonatokat olvastunk, és egy idősebb lelkipásztor jelzése után, amikor panaszkodtunk neki, hogy elég silányak a mi homiletika történeti, homiletikai kurzusaink, azt találta nekünk súgni, hogy az, amit a kezünkbe tartunk, néhány tucat oldalannyi stencilű papíron, az tulajdonképpen Kalasz László homiletikájának a kivonata. Olvassuk el ezt a művet. Így aztán lementünk ezt a rádai könyvet, kivettük a könyvet, és megmondom őszintén, nekem azóta minden nyári olvasmányom a Nászlor homiletikája. Többször végigolvastam már, és minden nyáron egy-egy hosszabb fejezetét, részét elolvasom, és minél többet predikáltam, meg fogok remélem predikálni, annál több bennem a szorongás, hiszen pontos és tiszta megállapításai minden gyakorló igényedet elé tükröt tartanak, olvasó könyv. A harmadik frázis így hangzik, fél mű, de nem fél munka. Ha értik a hallgatók a megkülönböztetést, fél mű, de nem fél munka. Hallottuk, 1911 és 15 között írta meg magát ezt a művet, önéletrajzában is jelzi ezt, és professzor úrtól hallottuk, hogy ennek kezdő tanárságától kezdve voltak előkészületei. Nem biztos, hogy erre készült, de az előkészületek erre engednek. Tulajdonképpen a gyülekezeti igehirdetés műfajáról szóló munkának a fele született meg, az elmélete, a gyakorlati része nem született meg, az még hiányzik, de tudjuk be a kornak, 1914-ben fejezi be, 15 kalaszán írja hozzá az előszó, 14-ben készült a munka, kiadta a lektoroknak, leírja az önéletrajzában, jelezték, hogy rendben van a dolog, illetve néhányan tiltakoztatott síkos megjegyzéseitnél húzza ki a neveket, és aztán jelzés lábjegyzetben, hogy minden rossz példát valami ige hirdetésből vett, csak hát tapintatból nem nevezi meg a szerzőket, a filozófusokat kinyolozzák, hogy mely magyar predikációkból borzasztó idézetei, példáulzás képen, de nem tudta ezt a munkát folytatni, hiszen 1914-ben kitört az első világháború, másmilyenné lett a világ. Azt mondhatjuk tehát, hogy a gyülekezeti igehirdetés gyakorlatát maga a gyakorlat írta meg, a prédikálás, ravaszé is. Ha valaki összehasonlítja Ravasz László század előtt mondott, pompás, ragyogó igehirdetéseit, Makai Sándor szavával szólva az orgonazúgást, a leányfalui magányában írt családi ágyban szánt meditációi, akkor csak csodálkozhat, hogy volt képes Ravasz László fiatal korában egy négy regiszteres orgonál, nem négy regiszteres, bocsánat, négy manuáros, 70 regiszteres orgonál tudival játszani, és hogy volt képes ugyanazt egy kis csendes harmonikával is eljátszani. Ez az a gyakorlat, amit az elméletben megír. Így tehát megismétlem, a könyv fél mű, de nem fél munka. Különösen a harmadik, negyedik főrésze maradandó, megállapításai, retorikai, homiletikai, esztétikai, esztétika-filozófiai megállapításai nem csak maga korában, és nem csak magán maradandóan érvényesek. De valójában az egész munka szerkezete érvényes, mert csodálkozunk, hogy Ravasz László biblikateológiai megalapozottságban ügyét, utána egy történeti rész hoz, és utána tér rá végül is az elméletre. Egy fontos momentumot szeretném kiemelni, Ravasz László egyik kulcsfogalma az alkalom, és szépen tisztelt a számunkra, ezért ez a cím, hogy a gyülekezet igehirdetési elmélete, az igehirdetés mindig alkalmi beszél, de nem úgy, ahogy tanultuk a homiletikában, van rendes igehirdetés, és még van kazuális igehirdetés. Az igehirdetés mindig alkalmi beszél, tudodik alkalmazott beszél. Az alkalom pedig mindig maga az isteni megszólítás és megszólítottság. Nem volt még úgynevezett igeteológia, Ravasz már pontosan és tisztán látta, és ő is rázolta ezt a döntő meghatározottságot, mindig az ige, az alkalom. Igehirdető teológusok is mondok, nem kell kétségbe esni, az ige az alkalom. Az ige provokálja ki üzenetével, megszólító erejével, amit tovább kell adni. A munka teológia történeti jelentőségben számomra abban van, hallottuk, hogy számos homeletikai munka született abban az időben, Magyarországon is, Németországról, Hollandiáról, angol nyelvterületről, Európáról, vagy az Egyesült Államokról nem is szólva. Abban van a jelentősége, hogy sokkal higgadtabb, mint az a számukra nagyon ismerős, mindig mindent leváltani akaró teológizálás, ami elsősorban a német teológiát jellemzi. Jön egy teológus, és aki ő előtte meg lehet szólalni, az legalábbis értelmi fogyatékos volt, legalábbis Zsákutcában jött a teológiát, de most jött valaki, és most kivondja az igazságot, új korszak kezdődik, ez a reklám helye. Ravasz László rendkívül higgadt, nyugodt, mégpedig azért, mert nem a réginek és az újnak a dinamikáját, a feszültségét érdekli, nem újat akar mondani, nem az új szerűség érdekli, hanem a maradandó, az örökké való. Ez az ő szemléleti módja. Jelentős az alkotása a magyar reszkodatus retorikus esetében is, és én most nem kommunikatik a történeti kitekintést szeretnék tenni, csak néhány szóban jelzem, aki Jókai regényeket olvas, láthatja, hogyan mutatja be Jókai Mór a retorikus magyar lelkipásztort. Ravasztól is tudok mondatot idézni, ennyit ő is meg fogja közelni. Szerette bírálni nagyon a szóvirágos lelkipásztorokat, de a fiatal Ravasztól származik egy temetési beszédőből ez a mondat. A közöny fekete szuroktadában hullott szivárvány torlumadár. De nem biztos, hogy ez az alkalom, és nem biztos, hogy az igényhez kívánok. Tessék Jókai regényeket olvasni, a magyar kálvinista kapott Jókai gyönyörűen bemutatjuk maga retorikai torzódásában. Aki kíváncsi a másik oldalra, az pedig olvassa a szabad eső paródiáit, magyar református igényét, és hát azt nem úszok meg. A pietista, a liberális, a fundamentalista, a konzervatív, népnemzet, a nemzetnépi, a haladó és a nem haladó, mindenféle igényedető, stílus és műfaj, tórendőket. De nekem leginkább mégis Petőfi, egyetlen egy szava tetszik a helyiség kalapácsában. Ámen. Mondta a mennyek szolgálja. És széles tenyerű vagy még erre sem ébredt fel. Ennél mélyrámatolt, királltak, az hát a kérdésnek nincsen. Ravasz, ez az újabb jelentőség, fölhívja a figyelmet az élőbeszéd fontosságára, és érdemes munkájában azokat a részeket alaposabban is elolvasni, ahol az élőbeszédnek, közvetlenül mondott beszédnek és a nehéz beszédnek a nagy feszültségéről szól. Le szokták általában írni a jobbak is, meg a kevésbé jobbak is az igeértetéseiket, és mindannyian tudjuk, hogy teljesen más dolog élő közvetlen beszédben szólni, mondjuk a közvetlenségében, meg egy leírt igeértetést olvasni. Ezt nem lehet ugyanaz, mert az élő beszédnek van egy saját dinamikája. Ő fölhívja erre a figyelmet, és az egész munkájában minden arra felé dom és tol, hogy az igényeket és mégis élő beszél. Élő beszél, eleven beszél, alkalom, egyszerűsége, páratlansága van. Hát, megismételhetetlenséget van. Ha valamit megtanított Ravasz László, nem gyakorol magas szinten, én életemben ugyanazt az igényeket és még egyszer nem mondtam el. Ettől persze még lehet, hogy ugyanazt mondtam, de ugyanazt még egyszer elmondani, hogy Ravasz Lászlónál tilos, mert az élő beszéd, az alkalom komplexitása, ezt nem engedje. De Ravasz László, mint író is kitűnő, és igen, érdekeseit leírt formában is élvezzük, mint a mai napi. Ez azért fontos, mert a 20. század, 21. századra egy nagy dilemmába jutottunk, és a mai lelkipásztorok nemzedékeket számos kitélet vagy előkének sújtja ebben a tekintetben, hogy fokozatosan rövidítjük az ige hirdetés időtartalmát, tekintettel a hallgatóságra, a hallgatóság befogadó képességére, a hallgatóság megterheltségére, tavasz megjegyzett helyet kérje a lelki pásztorokat, ne tessék lebecsülni a mi református igényhallgató hallgató népünket. Többet megértenek ők, mint amit a lelki pásztor feltételez. Nem buták, nem fáradtak. Ráadásul, ha megnézzük a mai kort, akkor azt mondjuk, hogy nem a beszéltő fáradtak az emberek, hanem a bizonyítástól. Azzal, hogy ravasz, az élő beszéd jelentőségére fölhívta a 20. század elején a figyelme, pedig akkor éppen csak kezdődött a mozi, még rádió se volt, nem beszélünk a televízióról, az internetről és a többiről. Igen, jelentős mértékben kihozani bennünket, tessék nyugodtan 25 percet előkelni. Van még 2 percem van, beismerhetem. Szóval a professzor úr azt mondta, hogy ravasz jelszor igényítés elmélete, az egyház építő funkciójához tartozik. A rendszeres teológia szokta leírni, hogy az egyháznak milyen funkciók vannak, ez is legjelentősebb az építő funkció. Mégis valahogy rámutat, az igényítésnek legalább ugyanennyi köze van az alapító funkcióhoz. Az ige hirdetés, az élő ige alapítja az egyházat, megnézzük ezt, Kreutzmann a verbitei, az egyház, az Isten igényének a teremtése. Ezért egy ilyen jelentős, hosszú, alapos, tudományos igényű munka végén igencsak csodálkozunk, hogy ez az utolsó szó ravasz homeletikájában misztérium. Ez egy alázatos megjegyzés, az építésnek megvan a technikája, megvan a módszertana, mai szóval a skillje, megtanulható, elsajátítható, gyakorolható, gyakorlatban vihető, ez az építő funkció. Az alapító funkció, az ige alapítja az egyházat, az mindig misztérium marad. Tehát, visszatérve a kezdetre, azt mondja Ravasz Lászlóval, a frázis nem csak logikai és stilisztikai, hanem erkölcsi hiba is, kérem, tessék felmenteni engem. Még egy megjegyzést hozzáfűzöm, azért, mert a frázis az produktrópus, vagy tettetett figura. Ez egy retorikai megjegyzés, de valójában a hatás felől vizsgálja az igehirdető munka célját, illetve a cél lehetséges ellépését. Péterhánti tanár úr azt mondta, hogy rúgó sok volt, még 15 percben is. Nem tudom, hogy hányat rúgtam, de azt kívánom a hallgatóságnak, hogy olvassák ne csak egyszer, sokszor ezt a művet, és akkor sok gólt fognak rúgni 15 perc alatt is, 15 perc alatt is, mindig is. Érdemes attól tanulni beszélni, aki tudott beszélni, érdemes attól tanulni prédikálni, aki tudott prédikálni. Köszönöm szépen!